Úgyhogy majd eldöntitek. Az első gondolatsor, amivel foglalkozni szeretnék, az az, hogy Isten valamiképpen úgy találta ki ezt a földi létet az ember számára, hogy megteszünk bizonyos cselekedeteket, aminek hatása az egészen az örökké valóságig tart. Az egy számunkra legfontosabb a bemerítkezés, ami egy fizikailag pontosan körülhatárolt tett, és mégis Isten azt mondja, hogy de engem ez nagyon érdekel. Ha az egyszerű fordítást olvasnánk, a Róma 6:3-4-5-öt, akkor ez ott úgy hangzik, hogy vagy talán elfelejtettétek, hogy mi, akik bemerítkeztünk Krisztus Jézusba, az ő halálába merültünk bele. A bemerítkezéskor vele együtt minket is eltemettek a halálba, hogy azután ugyanúgy, ahogy az Atyaisten dicsőséges hatalma feltámasztotta Krisztust a halálból, mi is új életre keljünk. Mert ha egyé váltunk Krisztussal a halálában, akkor egyesülni fogunk vele feltámadásában is. Egy kicsit bajba vagyok, mert messze nem vagyok a bibliai nyelvek ismeretének birtokában, de a technika azért tud segíteni. Szóval ez az utolsó vers, ez úgy hangzik, hogyha egyé váltam Krisztussal a halálában, akkor egy vagyok vele a feltámadásában. Pont. Egyé válunk. Ezt így eltolja az egészet, hogy majd valamikor, ha odaérünk, amely... Nem. Roppant egyszerű példa. Bár a bűn produkál tragikus helyzeteket, de azért általában valaki nem félig szokott meghalni. Persze van olyan betegség, hogy a szervezetemnek a fele nem működik, oké. Meghalunk teljesen, akkor feltámadni is csak teljesen tudsz. Nem lehet részlegesen. Hát, nem. Szóval, ha halálába egy voltál vele, már pedig lenne egy voltál vele a bemerítkezésben, akkor a feltámadásában is egy vagy vele. És ebből következik, hogyha egy vagy Krisztussal, aki egyik formájában ott ül az Atya jobb oldalán a mennyben, a másik formájában itt él bennünk, ez az ő titka, majd talán egyszer megértjük, hogy hogy csinálja, de mindegy. Ha az Atya mellett ülő Krisztusban, aki feltámadt, nincs bűn, bocs, akkor a szellemedben sincs. Nincs a szellemedben. Azt írja a Bibliánk, hogy a szemek csábítása ez az, az képes bűnre csábítani bennünk. De a szellemedben ez eszedbe sem jut. És az egész hívő életed arról szól, hogy a végre a lelkedet és a testedet meg kéne tanítani arra, ami a szellemedben ott van. Mert benne van. Bibliai példa. Azt mondja a mindenható Isten Izraelnek, hogy figyeljetek, ez a föld a tiétek. Aztán Józsué vezetésével odaérnek, és nem egy lakatlan, jól megművelt és gazdagon termő földet találnak, hanem tele van ellenséggel, erdő borítja, gaz van bent, vadállatok vannak. Maga Isten mondja, figyelj, nem tudtam kiűzni mindent előled, mert elszaporodott volna a vad, nem lett volna élettér. Meg kell küzdeni Izrael fiainak minden talp alatnyi földért. Igaz? Tetted a lábad, akkor a tied. Na, ezt a küzdelmet éled a testeddel. Mert a test megváltása ugyanúgy benne van a feltámadásban, mint a szellem megváltása, csak az még nem következett be. Isten megígérte Izraelnek, hogy ez a föld a tiétek, de mégiscsak lépésről lépésre tudták elfoglalni. az ígérettel nem volt baj, hanem volt egy olyan környezet, ami ezt megkívánta. Az újjászületéssel, a Krisztusban való bemerüléssel és a feltámadással nincs baj, csak vagy egy olyan környezet, amit úgy hívunk, hogy test meg világ, ami megpróbálja az ellenkezőjét belét préselni. És neked folyamatosan meg kell harcolnod. Isten kegyelme az, hogy mindezt a harcot nem karddal kell megvívni, hanem lerombolunk minden okoskodást, amely Isten ismerete ellen emeltetett. Magyarul, nem magyarul, és import hasonlattal a két fülem között kell megvívnom ezt a harcot. Szóval, amikor bemerítkeztél, meghalsz vele, ugyanúgy feltámadsz is vele. Nem lehet a majdba eltolni azt, hogy a feltámadás, mert hogy Jézus nem támad fel naponta 10 milliószor, hanem egyszer támad fel. Tehát ha vele együtt meghaltál, már pedig meghaltál, akkor muszáj vele együtt feltámadni, nincs más variáció. De ez a legjobb variáció. Nagyon sok példa utal a mennyei való viszonyra, amikor a házassággal foglalkozunk. Abban ugyanúgy. Egy kolléganőm, aki nagyon határozottan hirdette azt, hogy a házasság csak egy papír, és az nem kell, aztán egyszer csak megváltozott a vezeték neve. Hát kiderült, hogy mégiscsak férhez ment. Mondjuk ugyanahoz, akivel korábban is együtt élt. Szóval úgy tűnik, mégse csak egy papír. Amikor Jézus lejött a földre, akkor jelképesen az atya megkérdezi, hogy tényleg összeházasodsz ezzel az emberi fajjal? Jézus, igen. Elfogadod, és vele fogsz élni, és táplálod, és megszented, és dicsőségessé teszed? Igen, atyám, megteszed. És amikor te bemerítkezel, akkor ugyanez a kérdés, hogy és elfogadod Jézust férjedül? Tiszteled, becsülöd, szolgálod? És az egészséges válasz az, hogy igen, atyám. És ennek az örökké valóságig hatása van. Aztán persze tudjuk, hogy a házasságnak azért van egyéb hozadéka is, bárha van, ilyen, hogy házasságtól nyaraló, stb. Szóval, hogy közös lesz a dolog. Na most, ha összeházasodom meg a bemerítkezésben Jézussal, és közös lesz a bankszámlánk. Ugye? Hát azt mondjuk, hogy súlya van ennek a dolognak. Hát nem azért merítkezünk be, mert ezt láttuk a szüleinktől. Hát azért, hogy kifejezzük a döntésünket. Aztán, amikor Jézus azt mondta, hogy oké, én összeházasodom ezzel az emberi fajjal, akkor azért ő egy igen komoly döntést hozott. Kettő Korintus 5.21-ben megint az egyszerű fordítást olvasom, és megint kijavítom, ahogy az előbb. Krisztus sohasem vitkezett. De Isten őt bűnért való áldozattá tette, azért történt ez, hogy mi pedig Krisztus áldozata által elfogadhatóvá váljunk Isten számára. Jól és képletesen hangzik ezt, hogy bűnért való áldozattá tette, de a Biblia nem ezt mondja. A Biblia azt mondja, hogy bűnné tette. Jó kép a bűnért való áldozat. Mert az Ószövetségben úgy nézett ki az áldozat, hogy ugye volt az ártatlan kos, meg volt a Jákob, aki vitte a vállán, mert hogy bűnt követett el. És a pap megvizsgálta a kost, és ha az hibátlan volt, akkor fel lehetett áldozni. Az egyszerű Jákobot nem kellett megvizsgálni, mert azért volt ott, mert bűnös. Tehát azzal nem kellett foglalkozni. Amikor bemerítkezünk, onnantól kezdve a mindenható Isten, az igaz bíró megnézi az áldozatot, hibátlan, igen, akkor megvoltva. Szóval bűnné tette, hogy mi Isten igazsága legyünk. Bűnné. Nem csak bűnösé, nem csak bűnért való áldozattá, hanem bűnné. Szóval, amikor a szennynek a lényege is belebújik Krisztus testébe valamiképpen, akkor a súly, hogy nem csoda, hogy úgy imádkozik, hogy ha lehet, vedd el tőlem a poharat. Nem lehetett, ez volt a megoldás. De hogy nagyon nem vágyott rá. De vajon az Ószövetségbe, amikor ez az egyszerű Jákob elvitte a kost, és a pap feláldozta, mert megfelelt a törvény erőjárásainak, mikor érezte azt, hogy felszabadult a bűn alól? Hát szerintem, amikor felszállt az áldozat füstje. Hát ha azért áldozik, hogy majd a halála után legyen, akkor egyszerűbb lett volna összeterelni egy és az élete végén oda vinni, nem? Szóval, amikor megtörtént az áldozat, akkor megkönnyebbült. Most nem kell tartanom Isten haragjától. Újjászülettem, bemerítkeztem, meghaltam, feltámadtam, és innentől kezdve, hogy élek? Hát az áldozati bárány hibátlan. Az áldozat tökéletes. Mindenre kiterjedő. Majd olvasunk Biblia verset. Mindenre kiterjedő. Nem csak a bűnös tettekre, hanem a bűn lényegéje. A kiváltók. Mindenre elegendő. Az áldozat. Bőségesen. Szóval szükségszerű, hogy attól kezdve, hogy újjászülettél, egyesültél Krisztusban, az ő halálában és feltámadásában is új életed van, a bűnnek a súlya is le kell, hogy kerüljön rólad. Nem volt sem céltalan, sem haszontalan a törvény, de tudnunk kell, hogy a törvény senkit nem tudott jobbá tenni. Pontosan meg tudtam mutatni, hogy mennyire tértél el tőle, de nem tudott jobbá tenni. Hétköznapi példa, ha célba lősz, akkor costokkal meg lehet mérni, hogy mennyire termosztod el a célt. De a costoktól soha nem fogsz jobban lőni. Pontosan meg lehet mérni milliméterre, hogy mennyivel lőttél mellé, de nem fogsz tőle jobban lőni. A törvény pontosan megmutatja, hogy zsigereikben benne van, és nem tudunk tőle megszabadulni, de nem tud szabaddá tenni, csak az áldozat. Jézus áldozata. Ez az áldozat ellenben egyszer is mindenkorra és tökéletesen. Mert nem kell megismételni. Nincs ismétlés. Ugyanis, na olvassuk, Róma 5.12. A bűn egyetlen ember, Ádám által lépett be a világba, a bűn által bejött a halál is, amely mindenkit elért. Mindenkinek meg kell halnia, mert mindenki vétkezett. Bűn zsoldja a halál, mondja a régebbi fordítás, igaz egy másik helyen. Róma 6.23. A bűn szolgálatáért járó béla halál Isten kegyelmének ingyen ajándéka ellenben az örök élet Urunkban, Jézus Krisztusban. Kegyelemből örök élet. Jézus Krisztusban. Mikortól vagy Jézus Krisztusban? Újjászületésedtől. Örök élet. Nem lesz, van. Adott. Igen, közben néha harcolni kell azokkal az amálekitákkal, meg azokkal a vadállatokkal, akik ott vannak a földjén, de ettől még nem vészel mindaz, ami a tiéd. Amivel Krisztus halálában megajánlkozott a mindenható édesatyánk, az nem vészel attól, hogy te elkövetsz egy bűnt. Ha nagyobb primitív példát akarnék hozni, ha valaki felhúz egy tipikus férfiaknak gyártott kalapot vagy nadrágot, attól nem válik férfivá, ha születni nőnek született. Fölhúzni föl tudja. Megváltott újjászületett emberként. Ha hagyod magad becsapni, netántán igent mondasz a kísértésre, és bűnt követsz el, ettől nem válsz bűnössé. A tetted bűn, azzal nincs gond, ezt nem is vitatja senki. De te nem váltál bűnössé tőle. Ha nem váltam bűnössé tőle, akkor oda mehetek az Atya Isten trónjához mindenféle kárpit és minden nélkül, mert szabad vagyok erre. Tudod, egy van a kísértő, aki azt fogja sugni a füledbe, hát nem gondolod komolyan, hogy Isten veled szóba áll. Nem kérdezik, figyelj, akkor halt meg Krisztus, érted, amikor még meg se születtél. Mert ő komolyan gondolta azt, hogy összeházasodik ezzel az emberi fajjal, attól függetlenül, hogy olyan, amilyen. Ő komolyan gondolta azt, hogy magára veszi a világ összes bűnét, attól függetlenül, hogy ez mennyi. Ő komolyan gondolta. A kísértő meg pont ezt akarja megkérdőjelezni. Figyeljetek, van 6000 éves gyakorlata már, úgyhogy észnél kell lenni. Mert hogy Ádámnál, Évánál ugyanezt tette? Tényleg azt mondta Isten? Tényleg azt mondta Isten, hogy bűntelen vagy, mióta megtértél? A bűnnek még hatásai is vannak a hívő életére. De ettől még mindig hívő maradtál. Egy házasság addig áll, amíg a bíróság ki nem mondja, hogy vége. De ez a házasság akkor is érvényes, ha már 2 éve külön országban is élsz, nem csak külön szobában. Sok minden butaságot el lehet követni, mert a lehetőség nem vétetett el, és a megváltása még vissza van. A test még e felé húzza, a régi felé. De ezt nem befolyásolja azt, amit a mindenható Isten tett. Ő azt teljesen komolyan gondolja. A halál fegyvere a bűn fegyverét pedig a törvény adja. A törvény egy mérce, colstok. Vannak benne kicsi beosztások, meg nagy beosztások. És ha ez egy mérőszallag, akkor még néhány, mondjuk 10 méterenként ki van vastagítva, hogyha 100 méteres a mérőszallagot. Hogy... Szóval a törvény megmutatja, hogy vannak kis bűnök, meg nagyobb bűnök, meg még nagyobb bűnök. Csak nem tesz jobb céllövővé. De ha nem tudsz jól célba lőni, ha mindig céltévesztesz, akkor nem tudsz a mennybe jutni se. Saját erőből, a törvénybetartása által. És tudod, az emberek ott szoktak tévedni, amikor azt mondják, hogy Hát múlt héten még 2 méterrel lőttem a céltábla mellé, ezen a héten már csak 1 méter. Akkor mennyit javultam? Igaz. De az 1 méter ugyanúgy mellé ment, mind a 2. De ha oda teszed az életedet az edző kezébe, aki azt mondja, hogy erre fordíts, most lőj. Jé, ez a 10-es közepe. Hát én ezt magamtól sohasem. Hát így van. Azért jött Jézus, mert magadtól sohasem. Azért jött, hogy neked szabad életed legyen. Az ige arról beszél az 1 Korintus 15:45-ben, hogy az első ember Ádám élő lélekké lett, az utolsó Ádám viszont életet adott szellemmé. Ez a váltás akkor csúcsosodott ki, amikor Jézus a kereszten volt. Abban az állapotban, amiről a világ nem mondaná azt, hogy győzelem volt, nem mondaná azt, hogy irigylem, nem mondaná azt, hogy szükségem van, semmit nem mondaná rá, semmi nem kellene belőle. És Jézus helyzete az volt, hogy a tanítványok ott előbb elfutottak, elbelekültek, letagadták, messziről nézegették, gúnyolták, mesztelen volt, az összes bűn rajta volt, és ez volt a csúcsa annak, hogy megeleminítő szellemmé legyen minden ember számára fizikai. Mert ugye az örökké valóságban már az volt végtől, tehát nem kellett előlegezni, vagy szóval nem hiányzott neki, nekünk hiányzott. Az egészet azért csinálja, mert azt mondja, hogy összeházasodom az emberi nemzedékkel, az emberi fajjal. Mindegy, hogy milyen. A Kolossé 2.15 egy gyönyörű igevers. A szellemi világ fejedelmeit és uralkodóit Krisztus közreműködésével megfosztotta hatalmuktól, és diadalmenetében közszemlére tette őket, mint győztes hadvezér a fogjait. Szóval győztes hadvezér bemutatja a fogjait. Innen kéne ismerni őket. Nem mondom, hogy figyelünk a szavukra. Mert hogy legyőzöttek. Van még egy meredeknek tűnő képem ma délelőtre, amikor Isten Ádámot és Évát kiűzte az Édenből, a legnagyobb kegyelmét mutatta be. Képzeld el magadat, ha rákosan kéne örökké élned, mert ettél az élet fájából. El se lehet képzelni. El se lehet képzelni. Hogy nehogy kinyújtsa a kezét az élet fájához, mert a bűnes után már nem ez a megoldás. A bűnes után az a megoldás, hogy Golgotai kereszt, és úgy az élet fája, és akkor betölti a funkcióját. Szóval Krisztusban bemutatta a foglyokat, a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. Pedig, ha egy kicsit kagylózol a fizikai füleddel, akkor itt üvölt körülötten mindegyik. De amikor a foglyokat láncra verve vitték az utcán, akkor mi mindig kiabálhattak, hogy én vagyok X országnak a királya. Hát, lehet, hogy az vagy rabláncon. És ez a lényeg. Szóval az a Golgotai kereszt ezt a győzelmet hozta el nekem. Az Efézus 2-ben Pál leírja azt, hogy régen mi is olyanok voltunk, mint azok az emberek, akik a jelenlegi korszakhoz igazodtak. Azokat a gonosz szellemi fejedelmeket követték, akik uralkodnak a világban. Saját elgondolásainkat törekeztünk megvalósítani, igyekeztünk hasznot húzni mindenből, ja, nem egészen pontosan így írja, és így tovább, és így tovább. Isten azonban telve van irgalommal, és nagyon szeret bennünket, ezért, amikor még szellemileg halottak voltunk a bűneink miatt, Krisztussal együtt új életre keltett. Isten kegyelme mentett meg bennünket. Még amikor halott voltam, az én esetemben, még amikor nem is léteztem gondolatszintjén sem, már akkor meghaltam. És akkor hozta el mindazt, amit itt próbálok felsorolni, egy részét, hogy feltámadtam, hogy odaültetett a mennyei világába, megáldott mennyei, minden szellemi áldással, és így tovább, hogy legyőzte a fejedelmeket, hogy felszabadított a bűn, okozta rossz lelkiismeret vádlása alól is. Mert ennyire szeret. Egyetlen egy megoldás létezik arra, hogy valahogy a hálámat kifejezzem, az, hogy akkor én is szeretem őt. Elfogadom férjemnek. A golgotai kereszten kifolyt vér, az nem arra volt elég, hogy csökkentse az elkövetett bűnök mennyiségét. Az arra, hogy eltörölje őket. Egyszer és mindenkorra és végérvényesen. És ha egyszer és mindenkorra és végérvényesen egyetlen áldozattal tette tökéletessé a megszentelteket, akkor ez bizony azt jelenti, hogy a holnap után elkövetett bűnöm is már bocsánatot nyert. Az emberi logika, azt mondhatná, hogy hát akkor vétkezhetünk, nem? Hát úgyis meg van bocsájtva. Kettő dolog rossz ebben a hozzáállásban. Az egyik az, hogy vétkezni akar a megtért ember. Szóval ez úgy helyből. A másik, hogy én ingyen kegyelemből kaptam, akkor annyira se értékelem, hogy figyeljek rá. Mert ingyen kaptam a bocsánatot. Nem az volt, hogy feltétel. Napi minimum egy mi atyánk. Nem volt feltétel. Ingyen megkaptad kegyelemből. A golgotai kereszt halálába, ami a mi időszámítás szerint bő 2000 évvel ezelőtt volt, ingyen megkaptam kegyelemből. Semmit nem kellett tennem érte. Szóval Jézus halála és vére nem arra volt elég, hogy csökkentse a bűnt, hanem arra, hogy egyszer is mindenkorra végérvényesen eltörölje. Na de, ha akkor most összerakjuk. Nincs bűn, nincs a büntetésétől való félelem, nincs a rossz lelkiismeret miatt, és Krisztusban le vannak győzve a fejedelemségek és hatalmasságok, akik világot uralják, akkor már csak egy kérdés marad. Miért nem győzedelmes az életünk? Vagy nem tudjuk elképzelni, vagy nem hisszük el, vagy még eszünkbe se jutott. Pedig Isten leíratta a Bibliába. Az ember úgy van megteremtve, hogy szükséges, hogy gazdája legyen. Gazdátlan nem lehetsz, de megválaszthatod, hogy ki a gazdád. Ugyanis szellemi értelemben nincs senki földje. Tudod, az olaj meg a víz nem keveredik, de légbuborék nagyon ritkán van a kettő között. Tehát vagy olaj, vagy víz. senki földje nincs szellemi értelemben. Te választasz, hogy melyik a tied. A test az egy csomó kifogást tud keresni. Mindenbe bele tud kötni, és mindent meg tud magyarázni. Krisztus pedig azt mondja, hogy higgy az én igémben. Ne akart feltétlenül megmagyarázni. Ha én egyszer kimondtam, leírattam feketén-fehéren papíron, mármint a Bibliában, akkor nekem gondom van az én igémre, hogy betöltsem. És be fogom tölteni, ha megmagyarázod, ha nem. Nem kell erőlködni mindennel, hogy megmagyarázd. El kellene hinni. Hát ennyit mára. Álljunk fel és imádkozzunk még közösen.